14. fejezet. A patkó legenda keletkezése és szétfoszlása. Bizaz pedig valóságosan Velkovics Rozália volt, és nincs benne semmi ördöngősség, hogy ő volt, hiszen tudjuk, hogy Velkovics György uram és családja minden évben Somlyón tölt néhány napot. Trencsénben más a bonton, mint egyebütt. A trencséni Hajj Life nem megy a Tátrába vagy a Svájcba, mint a laposabb lakóhelyek úri népe nyaranként, nem veszi pénzen a telet, van az neki elég. Olaszországba se utazik ősz felé a meleg fölkeresésének okából. A trencséni ember belülről szedegeti be a meleget Borovicska képében, hanem ha valami nagy flancot akar mutatni, szüretekre jár. Nem a bor miatt, hiszen a bort Trencsénbe is elhozzák, palackokban, hordókban, inkább a szőlőkben lezajló élmények miatt. Trencsénben ez a becses, ez imponál. Híre fut az egész környéken. Velkovicsék szüretre mentek. 100 irigy sóhaj röppen el. Á, boldog emberek! Csertje, panom! Ördög bajuk az uraknak. Hát ez bizony olyan fenhéjázó rangos dolog, mintha azt mondanák más közönséges vidéken, hogy Velkovicsék tengeri fürdőre utaztak. Van bezzeg találgatás, hogy hová, miféle szüretre mentek hát Velkovicsék. Somlyóra. Ho-ho, Somlyóra. Nagy szó. A Somlyó semmivel se hitványabb hely a szüretek közt, mint a tengeri fürdőzésben, Truvály vagy Ostand. Ja, aki teheti, könnyű Velkovicséknak, az ördög köpi azoknak a pénzt. Így beszélnek Trencsénben, és 7 mérföldnyire körös körül a pánok és a panicskák, kik még soha se láttak természetben venyigét és szőlőkarót. Velkovicsék véletlenül érkeztek meg ma, csak holnapra várták őket. A véletlenség onnan ered, mert az 5. testvér Kolbrun Matild férjezett Mordon Jánosné, akinél egy napot kellett volna tölteniük útközben, egész háznépestől valami temetésre ment Szombathelyre. Hát ez is csak nekünk szerencse, örvendezett a házigazda, amint a sok csókolódzásnak, ölelgetésnek vége szakadt. Ebédeltetek-e már? Hogyne, pápán a Griffnél. Nem igaz? Erősködött Krisztina asszony, s el sem hitte addig, gyanúsan fürkészve őket, míg meg nem esküdtek sorba. Akkor aztán megindult a millió és millió kérdés, csodálkozó felkiáltás, leginkább Rózát illetőleg. Istenem, hogy megnőtt ez a gyermek, de milyen szép! Mit csinálsz a hajaddal, lelkecském, hogy olyan fényes, mint az acél? Derült, meleg és hangulatos látvány volt, amint ott ültek hosszú évek múltán megint együtt a szőlőbeli villa mestergerendás, fehérre meszelt falu nagy szobájában, a stát Frankfurt ebédlőjének egykori pajkos törzs vendégei. Csak az öreg kék festő hiányzott, de ahelyett ott volt az új hajtás, a szép Rozáli. Hely, sok víz folyt le azóta a vágon. Az idő sokat elszedett tőlük, csak az emlékeiket hagyta meg. A megindult beszélgetés föl-föl kavart egyet. Emlékszel-e még, mikor a bolond grófodat kísérted? Az ám vajon mi lett aztán belőle? Hát azt tudod-e még, mikor a pesgőt ittuk valahol a Zugligetben a zálogba csapott óra árából? Még most is őrzöm otthon a rekedtyésen az öreg órát. Sorra került azután a trencséni élet is. Ott van-e még a régi cimboránk, Strom, tudakolta Miska. Csinos déli ember még most is, jegyezte meg Velkovicsné. Persze, mert neked minden uniform is imponál, pirított rá Velkovics. Célzás akar ez lenni? Évelődött Tóth uram a sógorasszonnyal. Azért mondja Gyuri, mentegetőzött Velkovicsné, mert ered csak ki egy kicsit, Rozália, kérlek. De néni, hol van Mari? Kün sétál valahol a szobalánnyal, felelte Tótné. Bizonyosan nem vett benneteket észre, mert különben itt volna már. Eredj ki, Rozika, keresd meg. Azonnal mama csak a kalapomat teszem föl. Róza sejtvén, hogy róla lesz szó, eltávozott, mire elbeszélte Velkovicsné, hogy a Gyuri csípős mondása voltaképpen arra vonatkozik, mert a Rózának egy tavalyi udvarlóját, egy hadnagyot, különös pártfogásba vette, akinek aztán szegénynek kvietálnia kellett valami kényes ügy miatt. Közönséges szélhámos volt, pattogott Velkovics, kompromittálta a lányunkat. Lehet, hogy az volt, de előkelő családból származott. Mit nevezezte előkelő családnak Zsuzsánnak? Olyat, aki nem maga járta ki a nemességét. Jó nyelved van, Zsuzsánna, mondhatom, jó nyelved van, mondja Velkovics úr megsértődve, deres haját markával felborzolva, ami a közeledő vihar előjele szokott nála lenni. Sietett is Tótné átvinni a beszédet egyébre. Az idén is Rájecen töltöttétek a nyarat. Sehol se voltunk, felelte Velkovics mogorván. Jele, hogy semmi bajotok nincs, szólt közbe Tóth sógor. Ugyan hadd el, kérlek, éppen azért nem mentünk sehová, mert mind a ketten betegek vagyunk, és nem tudtunk a helyre nézve megegyezni. Zsuzsánna vérszegény, neki déli fenyvest ajánlottak a doktorok, nekem meg vértolulásaim vannak, engem Marienbadba küldtek. De mintha Zsuzsi engem félt, én meg Zsuzsit féltem, hát nem mertük egymást ellenőrzés nélkül hagyni, és inkább otthon maradtunk. Ezen aztán úgy kacagott Trencsén érdemes polgármestere, mint a zuhatag, mert az volt a szokása, hogyha a mérgét nem sikerült valami vastag gorombaságba kilöknie, hát a humor édes mézében csöppentette el. Egyéb iránt, tette hozzá, ebből is láthatod, sógor, a te amerikánus egyenlőségi tanaidnak a tarthatatlanságát, mert még a vér sincs egyenlően és arányosan felosztva az emberi testekben, de ez ellen még legalább védekezhetik az ember, ahogy lehet. No, és hogy védekezik? Kérdé Tótné. Ami engem illet, köpölyöztetem magam, a vágújhelyi vörös boromat pedig, amelyet magamnak rendeltem, itatom azóta Zsuzsikával, van is nincs is már a hordó alján. Eredj te, Lucifer, förmet rá Zsuzsánna asszony, kinek fagyás folytán átkozott vörös orra volt, mint egy cáfolatául annak, hogy vérszegény. Képes vagy rá megfontolatlan szavaiddal, hogy először a katonatisztekkel hoznál hírbe, most meg már a részegeskedés gyanújába keversz. Még ilyen félig kedélyes, félig csipkelődő beszélgetés folyt bent, addig a szép róza bejárta a szőlőt, Marit keresve mindenfelé, természetesen sehol sem találta, még a bugri apó se tudott róla semmit sem. Nem láttam a kisasszonykát reggel óta. Bugri apó éppen a kunyhójába tartott, hogy a tapló készletéből vegyem magához, nem is voltam különben otthon, magyarázta, mert szedőket jártam fogadni a városban. Mikor kezdjük a szüretet? Csak holnap után. Lesz-e sok bor? Apró a szem az idén, kisasszonykám, az Isten megadta bőven, hanem az idő nem jól dajkálta meg. Az apó eltűnt a kunyhó ajtaján ezek után, de a megnyíló ajtónál kiosönt a kunyhóból a dog, Mr. Bliggy. A kiállott fogság után megrázta magát, miközben csak úgy pattogott a bőre a hamuszin szőréből, egész porfelhő támadt. Á, a Bliggy, hopsza Bliggy, gyere ide, kutyuskám, örvendezett Rozália, piros száját összecsücsorítván fütyülésre, bár az neki sehogy se sikerült. Mr. Bliggy mégis oda jött, és megismervén őt tavalyról a farkát csóválta. Róza lehajolt hozzá, megveregette a bordáit kis kezével, ami annak nyilván jól esett, mert egyre jobban megnyúlt és alákuporodott nagy okos szemeivel, hálásan pislogva rá. Hát megismertél, mister, szép tőled, aranyosom. Nos, hol az úrnőd? Nem lehet nagyon messze, vezess hozzá. Bliggy, mintha értene, megindult a barázdán, amelyen Mari ment volt délután, és mindenütt szaglászva, szimatolva, kivezette a vendég kisasszonyt az útra. Megállt koronként és hátra nézett. Jól van, jól, csak eredj előre, ne félj, megyek utánad, mert te bizonyosan tudod, hol van. Ment az ebb egész biztonsággal, s Róza utána mindenütt noha már csodálkozni kezdett, hogy hová mehetett Mari ilyen messzire, s nem minden szepegés nélkül gondolta, hogy tán könnyelműség volt őtőle is így elkalandozni ismeretlen helyen, de már könnyebbnek látszott a cél elérése a kutyával, mint a visszatérés a kutya nélkül. Tehát ment ő is, s egyszer csak ott találta magát a vígadó sokaság között a Findura szőlőjében. Bliggy csodálatos tájékozottsággal vagy ösztönnel rögtön keresztül fúrta magát a lányok csoportján, réseket nyitott magának a kikeményített, különböző színű, szerves összefüggésbe hozott szoknyás között. Egyszer csak mit csinált örvendező pajkusságában, felugrott az első két lábával a semmit nem gyanító Tóth Marira, s kiöltött veres nyelvével megnyalta kezét. Bliggy, te cudar! Kiáltott fel élénken. Hogy jössz te ide? Jaj, hogy rám ijesztettél! De még ennél is nagyobb volt meglepetése és ijedelme, amint egyszerre valaki se szó, se beszéd átfogta a nyakát, és egy csókot cuppantott az arcára, jobbról-balról. Szent Isten, Róza, te vagy az? Tóth Mari pici kedves fejecskéje még el volt bódulva a mulatság emlékeitől, minden érzéke izgalmas és zavaros állapotban volt, csillogó két szeme egy képet látott, egy alakot, akit várt, és íme megjelenik helyette Velkovics Róza. Halotti sápadság borítája vékony arcoskáját, s úgy reszketett, mint a nyárfa levél. Istenem, mi lelt? Olyan fehér vagy, mint a kréta. Kiáltál ilyetten, Rozália. Semmi, ó, semmi, mondá bágyattan és mosolygott. Mi történt veled, édesem, s mit jelent rajtad ez az utálatos ruha? Mari mintegy ösztönszerűleg védekezésül odatapasztotta remegő kis tenyerét barátnéja szájára. Egy szót se erről, még egy szót se, Rózácska, míg apródonként mindent megmagyarázok, mert látod, ez szörnyű titok. Sajátságos jelenet volt. Róza érezte, hogy rosszkor jött, Mari pedig éppen nem tudta elpalástolni ijedelmét. A viszontlátás öröme helyett bizonyos hűvös áram suhant el. Egy darabig némán néztek szembe, Mari olyanféle mozdulatot tett, mintha el akarna bújni előle, majd látható lehangoltsággal kérdi, hogy jössz te ide? A kutya vezetett. Mari mint egy ösztönszerűleg egyet rúgott Bligin a picin lábacskájával, mely szint a bokájáig kilátszott Klárira szabott szoknyából. Erre vetette fel a fejét haragosan kevélyen Rozália, s ismert rá a közeledő Noszti. Úgy látszik, alkalmatlan vagyok. Ó, dehogy! Ellenkezett Mari, de csak úgy a híréért. Megvalva az igazat, helyzetem egy kicsit kényes e pillanatban, mert mindjárt kezdődik a négyes, és a táncosom jönni talál. Mit? A táncosod? Csodálkozott Róza, kerekre nyitott szemekkel. Hát mi van itt? Ez a pápai iparosok szüreti mulatsága. És te itt táncolsz? Itt, szólt bátortalanul. Ebben a ruhában? Ebben. Ezekkel az emberekkel? Ezekkel. Felelte szilárdan, de némileg idegesen. És azért nagy szívességet tennél nekem, Rózácska, ha most magamra hagynál szívem, mert mondom, hogy mindjárt jön a táncosom. Hát, megeszem én a táncosodat, fakadt ki Róza méltatlankodva. Mari, félek, hogy te most nem jársz igaz úton. Persze, nem járok, hadarta szaggatottan, hiszen látod, hogy álruhában vagyok, szobalány szerepben. Ruhát cseréltünk Klárival. A te most a barátnét játszod itt, könnyen észreveszik turpisságomat, kivált a táncosom, és nagy kellemetlenségbe kerülhetek. Eredj kérlek, keresd meg valahol Klárit, az majd megmagyarázza a többit, a négyes után hozzátok megyek, és indulunk haza. Nagyon szíves vagy, mondá csípősen Róza. A szobalányt nem volt nehéz megtalálni, kirít úrias öltözékében a hátul bámészkodó sokaságból, mint mák szál a zabtáblában. Mint egy 10 ölnyire a tánchelytől egy kordé volt észrevehető, melyen egy fölpántlikázott szamár egy hordó sört hozott ki egy óra előtt. A szamarat kifogták legelni, a kordét pedig felfordították pajkos suhancok, azon állt Klári többen magával, onnan pompásan lehetett látni mindent. De bármi szembetűnő volt, és Klára a párizsi kalapban, mégis ő ismerte fel előbb Velkovics kisasszonyt, és megrémülve, hogy minden fel van fedezve, hogy talán itt van az egész család, és rögtön most letelik az esztendő, leugrott a kordéról, hozzászaladt kezet csókolni. Miféle komédia ez, Klára? Förmet rá. Mit csináltok ti itt ketten? Mire a szobalán töredelmesen bevallotta, hogy kénytelen volt Mari kisasszonynak engedni. Ő csak szegény cseléd, aki két malom kő közé került. Eleget akarta lebeszélni, úgymond a kisasszony, de az sokkal önfejűbb, mint sem ráhallgasson. Minden áron a fejébe vette, hogy erre a mulatságra, ahol nincsenek ismerősei, ruhát vált vele, s beáll a sorba a lányok közé, hogy vajon viszik-e táncba a legények saját magáért. Mindezt roppant hosszadalmasan szakadozva, bűnbánó hangon adta elő, jelezvén kis úrnőjének azt a regezméjét, hogy ő rút, akit csak a hozományáért szeretnének oltárhoz vinni, miközben Róza egy párszor közbeszólt. Mari egyszerűen bolond, hisz Mari szép. Egyszer meg éppen azt csúszott ki a száján, bárcsak én volnék olyan, mint Mari. Itt természetesen azt kívánta volna az illedelem, hogy Klára ellent mondjon, de Klára talán oda se figyelt. Ráhagyta, amit nyilván rosszul esett Rózának, felhúzta orrocskáját, és ridegen, majdnem ellenségesen tekintett rá. Amit azonban Klára nem vett észre, mert a saját ártatlansága és a Tóth családhoz való ragaszkodása festésénél könnyekben tört ki, melyek lepergőben bizonyos festéket érintettek, mint ahogy a hegyről lecsurgó erek lemossák a talaj felületét. Klára leányasszony tehát ahelyett, hogy mindent látó éles szemeivel a Róza kisasszonyét figyelje, a magáit törülgette, mégpedig nem találván a kötényt a ruháján, paraszti módra a könyökével. Mit csinálsz te? Feddette Róza megbotránkozva, hát a kisasszonyod ruha ujjába kell törülközni. Haragja azonban a kámfornál is könnyebben párolgott el, sőt, miután látta, hogy nagyon meg van ijedve, megszánta. No, hát ami megtörtént, az megtörtént, és ha már így van, ne szóljunk róla senkinek. Hiszen voltaképpen nem is olyan rossz ötlet, csak a nénike ne tudja meg. Talán én magam is megcselekedtem volna hasonló esetben. Hagyd abba ezt a pityergést most már, hanem mit is akartam csak mondani, hol cseréltétek ki a ruhát? A szőlőbeli kunyhóban. Hát a bácsiék este felé, amint szokták, kün lesznek a szőlőben, és lehetetlen lesz visszacserélni. Erre nem is gondoltunk, füledezett a szobalány. No látjátok, mondál diadalmasan Róza, ugye mégis jó, hogy eljöttem és figyelmeztetlek e félékre. Ej, tette hozzá napernyője nyelével, rejtélyes betűket írva a porhanyó agyakba. Hárman közösen talán csak ki tudunk gondolni valami okosat. Csodálatos vonzó ereje van a tilosnak az ifjú vérre. Íme már segítette őket abban, amit előbb gáncsolt. Miután az ő eszében villant meg a könnyelműen keresztül vitt kaland egyik még hátralévő részletének, a ruha visszacserélésnek aggasztó volta, ezzel a vakmerő csíny mintegy az övé is lett. Sőt, most már a részletek és eredmények is érdekelni kezdik. Egyetlen beleejtett csöpp az ő találékonyságából rózsaszínűre festi, ami előbb fekete volt. Egy kis hiúság az egész, hogy ő neki jutott eszébe, hol és mikor öltöznek át, ha az öregek künt találnak lenni a szőlőben. A hiúság vickándozása folytán a női lélek rengetegének többi dúvadjai is megjelennek leshelyeikből, legelől a kíváncsiság. Úgy látszik, nem akarta Mari, hogy lássam a táncosát, fűzte a gondolatait Róza. Talán valami idomtalan tökfilkó is restelli, hogy ott legyek, pedig mégis ott leszek, odaállok észrevétlenül a háta mögé, úgy teszek, mintha nem is ismerném. Várjon még itt, Klárika fiam, mondá hangosan, és tartsa addig a kalapomat. Hajadon fővel könnyebben sikerült helyet szorítani a Mari közelében, kalappal feltűnő lett volna a leánysorban. Csendesen kuksolt a két hórihorgas balánci nővér közé beleékelve, kik a leglármásabbak voltak a csoportban, úgyhogy Trik Márton uram, a Szűcs, aki valahol Olaszországban katonáskodott, azt a csípős megjegyzést tette rájuk. Megfordított világ ez, komámasszony, Kender Istvánnéval beszélgetett. Mikor én Venéciában feküdtem, láttam, hogy ott a macska nyakára hatósági parancsból csengettyűt kötnek, hogy a Szent Márkus téren lévő galambok észrevegyék a macskák közeledését, és menekülhessenek. Itten pedig úgy látom, hogy a galambok kötnek a nyakukra csengettyűt. Már tudnilik ezek a balánci lányok, hogy figyelmeztessék a macskákat. Itt vagyunk, tessék belénk harapni. Kender Istvánné jóízűen nevetett. De hiszen macska legyen az, komám, akinek ezekbe bele nem törik a foga, gonosz falatok ezek. E gonosz falatok között állt Róza, és türelmetlenül várta a négyes megkezdését, vagyis inkább a Mari táncosát. Vajon milyen lehet? Miről fognak beszélgetni? Pokoli mulatság lesz ezt hallani. A négyes azonban nehezen szülem lett, csak igen kevés pár állt ki a porondra. De már ezek is nagyban lekötötték a Róza kisasszony érdeklődését. A sületlen ötletek, a különböző felkiáltások, kurjongatások mind új és eredeti volt előtte. Hát még az urak és hölgyek viselkedése. A sikongató lányok, kiket gavallérjaik pajzánul megcsipkedtek a ruhán keresztül, de néha kényes helyeken is halálra mulattatták. Ez a csintalan nyúlkálás úgy látszik hozzátartozik a külső udvariassághoz, amelyik mesterlegény oda nem kapkod a párjához, az vagy máli ember, vagy neveletlen, vagy közömbös, aki kimutatja, hogy a portéka nem bír rá ingerrel. A lányok sivalkodnak, ugyan teszik magukat, hogy haragusznak, és gyakran hallani a fölháborodott szemérem felkiáltását, a nehézség jöjjön a kezére. De amellett alapjában kitüntetésnek veszik az ilyesfajta merényleteket, és akin ilyenek nem estek napközben, az rosszul mulatott. Hogy a négyes még mindig össze nem állt, restelte a rendezőség, kétségbeesve futkosott, igazított, tanakodott a főrendező, Brozsik égtelen káromkodásokkal terelte össze azokat, akik az előbb ajánlkoztak, és most szégyenszemre cserben akarják hagyni. Elfutván a lányok sora előtt rászólt Marira. Hát a maga táncosa hova lett? Nem tudom, felelte Mari egyszerűen. Nehéz feladat volt kiszorítani még néhány párt, hogy valami formája legyen, mert inkább semmi, mint valamely nevetséges kísérlet. Egyenként kiabálták a neveket a listáról, melyre Brozsik feljegyezte az ajánlkozókat. Lassan-lassan előkullognak, végre már nem hiányzott más, csak a Mari párja. Hogy hívják a táncosát? Kérdezte tőle a bömbölőtt hangú kolotnoki. Nem tudom. Az mégis furcsa, úgy látszik megszökött, vagy talán maga nyelte le kisasszony, tette hozzá vidám röhelyjel. Keresni kezdték. Vadász úr, vadász úr! Kiáltozván a hegyi vízhang ismételte hasztalan, a vadász nem volt sehol. Pedig a puskája, vadásztarisznyája ott lóg a fán. Ki tud felőle? Egy lélek sem tudott. Ennyi, ez mégis különös. Egy ember mégsem gömböstű, hogy nyom nélkül tudjon elveszni. A négyest most már meg kellett kezdeni. Mari tehát kimaradt, de ahelyett majd minden figyelem ráirányult. Mamák és lányok gúnyos pillantásokkal szurkálták, ez az, kinek a táncosa megszökött, pedig nem is rút. A férfiak figyelmese ugrott át, hogy elszomorodott, mondták, pedig csinos egy jószág. Érezvén, hogy célpontja a nyilaknak, szeretett volna itt nem lenni, elmenekülni kábító lehangoltságával, melyről számot se tudott volna adni az első percben, ám bár érthetni, hogy bosszantó az ilyesmi. De kevés lelkének dacossága minden egyéb bizonytalan érzéseit elhomályosította, és csak azért is veszteg maradt, hogy közönt mutathasson. A négyes ezúttal minden látványossága és előkelősége dacára nem bírta lekötni a sokaságot, annyira uralta a vadász eltűnése. Az a körülmény, hogy puskája, tarisznyája ott maradt, valami rejtélyes szint kölcsönzött az egésznek. Sokaknak, akik a színházakba járnak, eszébe jutott a bűvös vadász regélye, csak a fránya kolotnoki csattantott el egy ostoba élcet, a különböző találgatásoknak közepette, olyan hangosan, hogy Mari is meghallotta. Néni, ott a vadász, felvette a valódi alakját, és a fölpántlikázott szürke szamárra mutatott, mely csöndes filozófiával legelészett a garát szélén. Mari öntudatlanul ökölbe szorította kis kezét, de sokért nem adná most, ha a vadász itt teremne és meghallaná, majd adna az neki. Néhányan mosolyogtak a kolotnoki tréfáján, de a nagy többség váltig feszegette a rejtényitját, míg szerencsésen rábukkant. Persze, no persze, de hogy is lehetett csak egy pillanatig mást gondolni, mikor olyan világos, mint a nap, és annyira közelfekvő, mint a sótartóhoz a paprikatartó. Úgy van, úgy, Patkó volt a híres haramja, Isten úgy segélyen, csak ő lehetett. Ide jött egy vagy két vígórát csapni, egy-két szép fehér cselédnek a fejét elcsavarni, amint hogy ki is nézte a pokol pozdorjája a legszebbet. Most már ezzel az eseménnyel előlépett Mari a legszebbnek. Itt azonban nyilván olyan valakit pillantott meg időközben, akitől megijedt, hogy felismeri, utcuhát vesd el magad, Elinal, tarisznya puska nélkül, mert bizonyosan sürgős volt neki. Ez volt a legszínesebb magyarázat, tehát ezt hitték el. Villámként terjedt el a hír, hogy Patkó volt a híres betyár, kiről azt sírja a nóta, láttál-e már egy lovon hét Patkót? Érdekes, hogy a hét Patkóból most csak az egyik jelent meg. Mert se a lovát nem hozta el a négy patkóval, se az ezüstre patkolt csizmáját, topánkát viselt, mint az urak. Már csak a fölött sopánkodtak, kivált az asszonyok, hogy nem nézték meg behatóbban, hely, pedig ugyancsak megnézni való legény volt, hanem hát ki gondolta volna azt akkor. A vargák és a mészárosok, kikben van egy kis fogd meg természet, a fejüket vakarták. Ejnye, ejnye. Mert a hét patkóból éppen az az egy a legértékesebb, amelyik itt volt a hetedik, az aranyból való, lévén 200 arany vérdíj kitűzve rá. Kutya teremtette, bejómulatságot lehetett volna ezen csapni, s ki is számították legottan, mennyit tenne az ki szivarban, borban, míg a szelidebb lelkű szabók és mézes kalácsosok nem bíbelődtek ilyen különben is már elszalasztott ábrándokkal, hanem a tényleg létező puskára és tarisznyára nézve igyekeztek olyasforma határozatot érlelni meg, hogy szolgáltassák át a rendőrségnek, melynek szimat hiánya és élhetetlensége ez alkalommal sok oldalról és igen behatóan tárgyaltatott, úgy, hogy a tekintetes főispán úrnak, ki ilyen időtájban rendszerint fráter Szerecsen János plébános úrnál szokott tarokkozni, ugyancsak módja volt sokat csuklani. Így tartott ez sokáig, késő estig, míg végre megérkezett a Griff vendéglő háziszolgája, a púpos Fili, és egy kis cédulát hozott a numero 3-astól, név szerint Fitos Jánostól, Brozsik uramnak, hogy miután egy elhalaszthatatlan dolga miatt puskája és tarisznyája nélkül jött be a városba, és már nem mehet vissza, amint tervezte, szíveskedjék vagy elküldeni, vagy hazahozni a holmiát, mire az egész legenda összeomlott mély sajnálatára a rendezőségnek, mely szerette volna fölcicomázni vele a születjét. Tóth Mariról azonban még jókor gondoskodtak, mikor a legenda még épp volt és teljes erejében virágzott. Maga Répásiné asszonyom adta be azt neki kávéskanállal, úgyhogy volt benne sajnálkozás és becsmérlés is, de hisz az orvosság is úgy megy a keserű valami édesben, együttvéve mégis émelygős, de legalább ő maga is megnyolta végén a kanalat. Tudja-e, leányasszony, hogy ki volt az a drágalátos gavallérja, mert olyan ártatlan pofával állt itt, mintha nem tudná? Hát az bizony a rettenetes Patkó volt, a rablógyilkos, akit 9 vármegye pandúrja fogdos, hiába merezti a nagy szemeit, olyan az, mint a Szentírás, hogy ő volt. Többen felismerték. Karattyán Mihály, az Órás pedig megesküszik rá, mert képes újságot járat, és látta abban a mappát az ábrázatáról. Maga ugyan nagy szerencsén csinált, szép rossz maringot kötött a pártájához, mondhatom. Hiába ájuldozik most, akkor kellett volna nem vigyorogni a szemek közé. Láttam én, amit láttam. Ó, Istenem, Istenem, és az az én félkegyelmű uram szedte fel. Hiszen én is hibás vagyok, hogy jobban nem tartom Pórázon, de még jó, hogy le nem ütötte valahol azokon a néptelen utakon, mikor együtt jöttek. A kezeit tördelte. Csak egy hajszál híja szentségeség, hogy most én nem vagyok ez vagy asszony. Ezen aztán elkezdett keservesen sírni, hogy szinte a muzsikát is túlharsogta, míg Tóth Mari testét lassú reszketegség fogta el, szemei kitágultak és elhomályosodtak a rémülettől, nemesen évezett homlokáról hideg verejtéket sajtolt ki a borzongás, minden vér elhagyta arcát, és semmi egyebet nem látott, nem érzett eleinte, csak azt, hogy a szülőföld szalad velük, a táncoló párok egyetlen gyurmává olvadnak össze, a diófák megfordulnak a koronáikkal, aztán ki tudja, meddig nem érzett semmit, nem tudott semmiről, csak azt látta, amikor a szemeit felnyitotta, hogy Rozália tartja a karjai közt, és Klári friss vizet locsant az arcába. Hol vagyok? Nyögte halkan, leheletszerűen, és feje bágyattan esett a róza vállaira vissza. Mari halálosan sápadt arcába lassanként kezdett visszatérni az életszín. Szemeit újólag fölnyitván megpillantál Rózát és Klárit. Mi történt velem? Hát elájultál egy kicsit, az a csúnya asszony megijesztett. A Istenem, mennyire szégyenlem. No, ugyan, vigasztalta Róza, szóra sem érdemes, mással is megtörténik. Katona dolog az. Ezen a mondáson még Mari szenvedő arc. Nem csoda, hogy az érzéseknek ebben az összeütközésében idegei fölmondták a szolgálatot, feje elszédült és elvesztette eszméletét. Csak az elmúlt este olvasott el egy angol novellát, amelynek fantasztikus meséje még ott kavargott kissé a fejecskéjében, bár a mai élmények miatt csak valahol alul. A szép Dolly bereszeretett csinos fiatalemberbe, akiről nem tudja, nem is kérdezi, mi a foglalkozása, hozzámegy, boldogan élnek London egyik külvárosában, míg a menyecske férje ellenzése dacára fejébe nem vesz, hogy egyszer végignézi egy akasztást, ahol kisül, hogy az ő férje a hóhér, mire a szegény kedves kis Dolly összerod az iszonyattól és szörnyet hal. A kegyetlen szerző szerint. Mari abban a percben, midőn Répásiné rásújtott a borzató fölfedezéssel, a benyomások összekevertetvén az éjjeli olvasmány hatása alatt és a két eset némi hasonlatossága miatt egyenesen Dollynak képzelte magát, most mikor felocsudott, szinte csodálkozni látszott, hogy ő még életben van, holott a kis Dolly szörnyet halt. Amint annyira helyre jött, hogy elindulhattak, Róza a kezénél fogta. Menjünk már most haza, kedveském, és vegyük az egészet úgy, hogy egy bohókás álom volt. Szó nélkül hagyta magát elvezetni a sok összeröffent asszony közül, kik mindenáron szerettek volna megtudni róla egyet-mást, de se Róza, se Klári nem adott nekik semmi felvilágosítást. És ez megint igazi szerencse volt a szüretelő társaságra, mert megint maradt egy kis csemege, egy második titok, mely az asszonyi koponyákban motoszkálni fog. Róza óvakodott előhozni az esetet, ellenkezőleg mindenféle mulatságos történeteket mondott el útközben, hogy Marit szórakoztassa és gondolatait széthesegesse másfelé. Marit azonban egy csöppet se érdekelték a Róza elbeszélései, talán oda se figyelt, s kis kezét, melyet a magáéban tartott, még mindig reszketni érezte Róza. Mindamellett nem akart tágítani, hogy szétbeszélje, összehordott hetet, havat, vígapróságokat a macskájukról, mely, mint kísértet szerepelt egy darabig, a papa híres szórakozottságáról mesélt el egy új adatot. No, ez okvetlenül meg fogja nevettetni. Elmondta, hogy ebéden voltak a múlt tavaszon a trencséni pénzügyigazgatónál, ő és a papája, a mama szegény betegen feküdt akkoriban, amit hiszen neked is megéltünk, aranyosom. Nos, tehát ebéden voltak a pénzügyigazgatónál az atyus, tudnélik Velkovics úr, abban a képzeletben, hogy otthon van, egyszer csak megszólal a levesnél, bosszus a lecsapán a kanalat. No, ez bizony rossz leves, de bocsánatot kérek, mert a feleségem már egy hete fekszik. Lett erre nagy nevetés, a pénzügyigazgatónő elvörösödött szégyenletében, de a papa is, mikor rájött, hogy nem ő a házigazda. Mari bizony ezen sem mosolyodott el, némán ment velük, mint egy árnyék. De mindegy, ha nem nevet is, vidám dolgokkal kell tartani, azért a napfény mégis szárítja a sarat, habár nem látszanék is mindjárt a szikkadás. A király kőnél valami lila virágot pillantott meg Róza a domtetőn, s felküldte a szobalányt, szakítsa le. Alig, hogy egyedül maradtak, Mari mohón kérdé. Ő is hallotta? A szobalányra mutatott. Ő is, felelte Róza. Sóhajtott, és többé egy szót sem ejtett, még csak a csalitoshoz nem értek, amely egykor állítólag a Corvin János parkja volt. A mulatókastély rég eltűnt, de a díszcserjékből és fákból sok megmaradt, egy-egy elvadult rózsatő még most is hozza virágait, messzire eltévedt méhek vendégfogadója kosztot és kvártét nyújtván a rózsák szirmai. Bújjatok be ide a sűrűbe ruhát cserélni, indítványozta Róza, aki elemében volt, hogy a kellemetlen helyzetben vezető szerephez jutott. Ez alkalmatos hely rá, senki sem lát. Én majd őrt állok az úton, és figyelmeztetlek, ha közelednék valaki. Éppen jó szerencse volt, mert alig, hogy visszakerültek most már Kiki a maga ruhájában, és alig mentek néhány lépés, midőn szembe jöttek az öregek, a Velkovics pár és Tóth Mihály uram. No, ugyan messzire elmentetek. Feddette őket Tóth Mihály. Az egész hegyet tűvé tettük, értetek. Szép az idő, felelte Róza. Hát, lesétáltunk a völgybe. Marit még nem látták Velkovicsék, neki estek, összecsókolgatták. De milyen halovány ez a lány, jegyzé meg Velkovicsné. Az igaz, nagyon sápat vagy, Mari, riadt fel Tóth Mihály. Mi történt veled? Nagyon megijesztette egy izé, itt egy kicsit megakadt a Róza, de csak hamar hozzátette. Egy veszett kutya. No, az bizony megijesztette Tóth Mihály uramat is, de nagyon. Ne beszélj! Sziszent fel, mint aki tüskébe ugrik, csak nem harapott meg valamelyiteket. Ó, dehogy, bácsi! Sietett Róza megfelelni. Csak az a tudat ijesztette meg Marit, hogy veszett. Miről tudtátok, hogy veszett? Faggatta őket Tóth Mihály. Csak úgy gondoltuk, mert ismeretlen volt. Bohók vagytok, nevetett az öreg úr. Nem minden ismeretlen kutya van megveszve, de most már forduljunk meg hazafelé, mert az asszony vár az uzsonnával. Ideje is volt, az elhanyatló nap utolsó sugarai villámlottak a szőlőleveleken, s otthon Tótné nagyasszony már egy jó fél órája zsémbel, hogy mind elpang a kávéhoz való tej a tűzhelyen.